Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja május 8-án hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy az Európai Bizottság megelégelhette az uniót folytogató korrupciót és kemény lépésekre készül.
Miután Magyarország ellen most már több mint egy éve folyik a jogállamisági eljárás, amelynek egyik fő eleme az volt, hogy az átláthatósági szabályokat és a korrupció ellenes intézkedéseket meg kell erősíteni a magyar kormánynak. Így vannak olyan elemek, amik a tervezett jogszabályban visszaköszönnek a Magyarországgal kapcsolatban. Tárgyalásokból. Így például az Európai Unió javasolja azt, hogy minden országban legyenek szigorúbbak a közbeszerzési szabályok, és legyenek független korrupcióellenes szervezetek.
Vendégünk Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A következő blogban arról lesz szó, hogy kik azok, akik élhettek a 18%-os hozam lehetőségével addig, amíg a jegybank diszkont kötvényén keresztül erre módjuk volt. Erről Árgyalán Ágnes, lapunk elemzője beszél majd. A műsor harmadik részében Krisán László, a Kavos ZRT vezérigazgatója lesz a vendégünk, akit más témák mellett a Portfolio és a Kavos közös szervezésű KKV-knak szóló rendezvény sorozatáról kérdezünk. A roadshow, ami ezen a héten Győrben, Szegeden és Kecskeméten folytatódik, ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött, ehhez elhelyezünk egy linket az epizódjegyzetben. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 8-án hétfőn. Az Európai Bizottság előterjesztette egy úgynevezett kötelező érvényű direktívát, amely keményebb fellépést javasol a korrupció ellen. Ennek apropóját a Qatargate botrány adja, de talán lehet közép-európai vagy magyar vonatkozása is. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mielőtt körbejárnánk, hogy mi indokolja ezt a szigorítást, pontosabban annak kezdeményezését, kérlek mondd el, hogy nagy vonalakban milyen területeken vár változásokat a bizottság?
Igazából két részletre bonthatjuk a mostani direktíva tervezetet, amelyet az Európai Bizottság a múlt héten bemutatott. Az egyik fele az arra vonatkozik, hogy az Európai Unió intézmény rendszerében érvényes átláthatósági szabályokat épp a már említett Qatargate és egyéb külföldi befolyásolási kísérletek ellenében hozott intézkedéseket jobban betartsák. Tehát ezek már meglévő korlátozásokra, az ajándékokról, utazási költségekről, vagyonnyilatkozatokról szóló szabályokat erősíti meg, és azok nem vonja be a már meglévő olyan uniós hatóságokat vagy intézményeket, mint az Európai Ügyészség, az OLAF vagy a Eurojust, ami a ügyészségi munkát hangolja össze a tagállamokba, tehát az ő jogköreiket terjeszti ki arra, hogy ezeket az ügyeket jobban meg tudják vizsgálni, amik az uniós intézményrendszerrel kapcsolatosak. Viszont a csomagnak a másik és nagyobbik része az izgalmasabb, ugyanis azért is fontos, hogy direktíva tervezet, mert onnantól kezdve minden tagállamra érvényes lesz. És ennek a csomagnak olyan elemei vannak, mint hogy uniós szinten definiálnák azt, hogy mit jelent az, hogy korrupciós bűncselekmény, ezeknél milyen szankciókat lehet alkalmazni, milyen kötelező vizsgálati elemeknek kell lennie egy nyomozás során, valamint azt is meghatározzák, hogy milyen szankciók válthatnak ki, akár már egy vizsgálatot is. Így például mondjuk, hogyha valaki hírbe hozna korrupcióval, legyen az akár közszolga, akár egy üzletember, akkor őt eltilthatják a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől, vagy egyéb olyan helyzetektől, amikor a hivatali befolyásával üzérkedhet.
Hogy egy kicsit képbe kerüljünk, azt lehet tudni, hogy mekkora kárt okoz a korrupció az Európai Unióban?
Az Unió csak egy óvatos becslést adott meg, ami szerint legalább évi 120 milliárd euró kárt okoz a korrupció az EU gazdaságának, ez nagyjából egy 50 ezer milliárd forintos tételt jelent jelenlegi forint árfolyamon. És a globális korrupciós mutatók szerint az uniós tagállamokban is egyre rosszabb a vesztegetési helyzet. Itt főként arra gondolhatnak, hogy a Transparency International friss jelentésében több nyugat-európai állam is visszalépett, de az EU-n belül Románia, Bulgária és Magyarország a nyilvántartott demokráciák között a alsó harmadban van, a legrosszabb alsó harmadba került ezzel az eredménnyel.
Azt lehet tudni, hogy mivel indokolják azt, hogy az a szigorítás pont most lett aktuális, ugye a korrupció az mindig problémát jelent.
Igen, viszont az Európai Uniónak a készülő jogállamisági jelentései, amelyek minden tagállamra vonatkozóan megállapítják a különböző jogállamisági és demokratikus intézményrendszerrel kapcsolatos problémákat. Ez most készül, júliusban fog megjelenni, és ennek az eredményeiből is látszik, meg független civil szervezeteknek az elemzései is azt mutatják, hogy egész Európában a koronavírus járvány alatt romlott a korrupciós helyzet, sőt az orosz-ukrán háború alatt is, ugyanis rengeteg állam vezetett be olyan rendszereket, mint a magyar kormány is, amelynek a lényege az, hogy tulajdonképpen rendeleti kormányzással gyakorolhatják a hatalmukat, és ebben könnyű az, hogy egyes magasabb funkciót betöltő közszolgák olyan eljárásokat bonyolítsanak le, amelyek egyes üzleti köröknek kedveznek, és a gyanú szerint itt nyilván valamilyen visszafizetés vagy önös érdek is lehet abban, hogy ezeket az ügyleteket végrehajtják. És a másik az pedig az, hogy az apropót éppen a másokat emlegetett Katar gét adta, ami nagyon nagy presztízsveszteséget jelent az Európai Parlamentnek, de közben az Európai Bizottság több biztosánál is fölmerültek problémák azzal kapcsolatban, hogy akár ingyenes utakat elfogadtak üzletemberektől vagy más országoktól, akár pedig nem megfelelően számoltak el a költségtérítési lehetőségeikkel.
Te is említetted az előbb, hogy Magyarország igen, előkelő és nem jó értelemben előkelő helyen van az uniós korrupció tekintetében. Ha ezt a javaslatcsomagot elfogadják, akkor annak milyen hatása lehet Magyarországra nézve?
Miután Magyarország ellen most már több mint egy éve folyik a jogállamisági eljárás, amelynek egyik fő eleme az volt, hogy az átláthatósági szabályokat és a korrupció ellenes intézkedéseket meg kell erősíteni a magyar kormánynak, így vannak olyan elemek, amik a tervezett jogszabályban visszaköszönnek a Magyarországgal kapcsolatos tárgyalásokból, így például az Európai Unió javasolja azt, hogy minden országban legyenek szigorúbbak a közbeszerzési szabályok, és legyenek független korrupcióellenes szervezetek, és Magyarország esetében mind a kettőnél történtek előre mozdulások, de elképzelhető az, hogy még egyszer bele kell nyúlni majd a magyar jogrendbe, hogy a közös uniós direktíva halmaznak megfeleljünk. Tehát nem biztos, hogy az integritás hatóság jelenlegi jogkörei megfelelnek majd a végleges direktívának, amit az Európai Bizottság, Parlament és a Tanács közösen kidolgoz. Ugyanígy lehet, hogy a közbeszerzési szabályoknál is bővíteni kell a magyarországi kritériumokat, tehát lehet, hogy át kell írni a megfelelőségi szabályokat, hogy kik indulhatnak egy közbeszerzési eljáráson, kik lehetnek a nyertesek, milyen szempontokat kell figyelembe venni, egyáltalán magát az eljárást milyen módon kell meghirdetni, kihirdetni. Tehát itt még sok tisztázandó kérdés lesz, és az az érdekes, hogy ezek már valóban szóba kerültek a magyar tárgyalásoknál, viszont a mostani uniós tervezet sokkal szigorúbbnak tűnik, és nem csak Magyarország esetében, hanem az egész unióban, mert egy zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben, és pont kipécézte ezeket az átvilágítási szabályokat, közbeszerzési eljárásokat és azoknak a feltárását.
Rosszabb idő jár majd az oligarchákra, nem csak a magyarokra, hanem az unió szerte bárhol, vagy azért ezt még korai kijelenteni?
Ugye miután, mint említettem, egyszerre kell ennek a direktíva tervezetnek megfelelni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak, még nehéz megmondani, de hogyha a jelenlegi formájában vagy ahhoz közeli állapotában fogadják el a tervezetet, akkor minden bizonnyal, mert uniós szinten összehangolják a nyomozási eljárásokat is, tehát hogyha mondjuk egy üzletembernek van egy számlája Olaszországban, Magyarországon, Romániában vagy Észtországban és esetleg minden országban részt vesz közbeszerzési eljárásokban, akkor az összes hatóság együttesen kezdje kivizsgálni az ő ügyeit. Tehát ebből a szempontból biztosan egy szigorúbb követelményrendszer lesz velük szemben, és elképzelhető az, hogy valóban sikerül jelentősen visszaszorítani az unióban mindenhol a vesztegetési ügyeket, az irányított eljárásokat, a haveri kapitalizmust, de azt is meg kell jegyezni, hogy mivel a tanács elé fog kerülni a javaslat, ott az összes tagállam támogatására szükség lesz ahhoz, hogy ebből valóban kötelező érvényű jogszabály legyen. Itt elképzelhető, hogy valaki majd elkezd akadékoskodni, nem csak Magyarország, hanem akár Románia, akár Bulgária, de Máltát és Ciprust is említhetném, amely a korrupció ellenes közös fellépés esetében gyakran emleget szuverenitási kérdéseket. Viszont a mostani jogszabálycsomag úgy van megfogalmazva, hogyha valaki ezeket az elemeket megtámadja, akkor automatikusan magára húzza azt, hogy a közvéleményben egy korrupciót támogató államnak fogják megbélyegezni. Az is egy fontos szempont, hogy az Európai Parlament egyébként jó útnak tartja a mostani bizottsági javaslatot, de ennél sokkal szigorúbb fellépést vár el. Így igazából három különböző érdekszféra találkozik az Európai Bizottsági, amely köztes állapotot próbál meg elfogadtatni, az Európai Tanácsé, amely valószínűleg egy kicsit felvizezné ezt, és az Európai Parlament, amely pedig sokkal szigorúbb szabályokat vezetne be.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Szabó Dániel lapunk makroelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Bár a kormány márciusban bezárta azt a lehetőséget, hogy sokan a Magyar Nemzeti Bank diszkont kötvényén keresztül hozzáférjenek a 18%-os kamathoz, hozamhoz, amíg lehetett, sokan éltek ezzel a lehetőséggel, de vajon kiknél landoltak ezek a befektetések? Itt van velünk a telefonban Árgyalán Ágnes, lapunk elemzője. Szia!
Szia, Pet, üdvözlöm a hallgatókat is!
Az első kérésem, hogy elevenítsd fel, hogy milyen befektetés volt ez, kiknek szólt, és miért zárták be ezt a kiskaput?
Ugye érdemes visszamenni egészen tavalyig, mert tavaly novemberben jött egy döntés a Gazdaságfejlesztési Minisztérium oldaláról, miszerint a hazai intézményi befektetők és a 20 milliónál nagyobb betéttel rendelkező lakossági ügyfelek betétjeinek a kamatát lekorlátozzák ugye a 3 hónapos diszkont kincstári egy hozamának megfelelő szintre. Ezzel ugye azt akarták akkor elérni, hogy a keresletet, a 18%-os kamatot fizető MNB egynapos betét helyett az állampapír piac felé tereljék el. Az MNB azonban most februárban egy újabb lehetőséget adott a magyar piaci szereplőknek azzal, hogy a diszkontkötvény kibocsátást az heti rendszerességűvé tették, és ez az értékpapír is 18%-os kamatszinten forgott, tehát ez egy gyakorlatilag a betéti gyors tender 18%-os kamatával egyezik meg ugye ennek a papírnak a hozama is. Itt a lépés mögött a monetáris transzmisszió megóvása mellett ugye a forint erősítése is szerepet játszott, és ugye ennek vetett most véget ismételten a kormány egy újabb döntéssel, ami ugye kvázi megtiltotta, hogy a hazai intézményi befektetők és a nagyobb vagyonnal bíró lakossági befektetők MNB diszkontkötvényt vásárolhassanak. Érdemes kiemelni, hogy ez tényleg csak a hazai szereplőkre vonatkozik ez a tiltás, tehát a külföldi szereplők azok továbbra is hozzáférnek ezeket az eszközökhöz.
Igen, erről is fogok kérdezni, csak előbb azt mondd el kérlek, hogy a Nemzeti Bank adatai szerint kik voltak a fő, hogy is mondjam, nyertesei vagy kedvezményezettjei, tehát kik voltak azok a befektetők, akik élni tudtak ezzel a lehetőséggel, mielőtt még a kormány bezárta volna a kiskapukat?
De most a legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák azok februárra vonatkoznak, de ilyen szempontból jó is, hiszen pont február volt az a hónap, amikor ugye ez a diszkontkötvényes sztori ez pörgött a piacon, és a februári számok azt mutatják, hogy közel 1400 milliárdnyi diszkontkötvény volt kint piaci szereplőknél, ebből a nagy része közel 500 milliárd forint volt egyéb pénzügyi közvetítőknél, ezek alatt vannak egyébként a befektetési alapok többségében, és ugye a külföldi szereplőknél volt még egy nagyobb paket 450 milliárddal, és nagyjából olyan 150-150 milliárd volt a biztosított nyugdíjpénztáraknál, illetve a hitelintézeteknél.
A magánszemélyek esetében volt valami különbség, hogy itt a kisebb befektetők, vagy akár a privátbanki ügyfelek fértek jobban ehhez hozzá?
Igen, egyébként a számok ilyen szempontból is érdekesek, hiszen ugye most több év után most először fordult elő, hogy a háztartásoknál is megjelentek MNB által kibocsátott értékpapírok, ugye hiszen korábban azért, hát legutoljára a 14 augusztusában volt, hogy volt háztartásoknak bármilyen MNB kötvénye, és ugye most ez ismét megjelent februárban, ez 15,3 milliárd forintot tett ki, és az MNB a megkérdezésünkre elárulta, hogy itt valóban a diszkontkötvény vásárlásokról van szó, és itt vélhetően a háztartások privátbanki szolgáltatás keretében jutottak a diszkontkötvényekhez. Tehát elmondhatjuk azt, hogy itt a háztartási soron megjelenő 15 milliárdnyi állomány az elsősorban a privátbanki ügyfelekhez kötődik.
Akkor az azt jelenti, hogy a privátbanki ügyfelek olyan szolgáltatásokat kaptak a saját bankjuktól, amelyen keresztül ehhez hozzáfértek, és ez a lehetőség nem volt adott a kisebb befektetők részére?
Ugye kisebb befektetők részére is adott lehetne, de nyilván a bankok azért ilyen típusú, vagy ilyen kamatozási termékeket azért nem adnak minden ügyfélnek. Ugye a kisebb vagyonabíró befektetők számára ugye vannak ilyen standardebb bankbetéti konstrukciók, és nyilván a privátbanki ügyfelek számára vannak ugye egyéb befektetési lehetőségek, és ugye ennek keretében lehetnek olyanok is, mint amilyen ez a diszkontkötvény is volt, hogy ugye ezt átruházzák nem csak az intézményi ügyfeleikre, hanem akár a lakossági ügyfeleikre is, és így ugye a vagyonosabb magyarok is tudnak részesedni ebből a 18%-os hozamszintből.
Te is említetted már, hogy magyar befektetők nem fértek hozzá ez a konstrukcióhoz, de külföldiek igen, és ez egy kiskapu lehetett bizonyos magyar ügyfeleknek is. Volt olyan magyar intézményi befektető, amelyik valahogy tudott élni ezzel?
Biztosan nem tudjuk mondani, hogy volt-e. A piaci források ugye azt mondják, hogy lehet magyar piaci szereplők, akik ezt a törvényelőírást kicsit meg tudták kerülni, hiszen ugye, ahogy ugye te is mondtad meg én is korábban, semmi sem zárja ki azt, hogy a külföldi szereplők vásárolhassanak MNB-s vetített is, hogyha úgy van. És ugye, hogyha onnantól kezdve, hogy egy külföldi szereplő tud ilyen termékhez hozzájutni, és az a külföldi szereplő esetleg kapcsolatban áll egy magyar piaci szereplővel, akkor valamilyen kerülő úton, módon, de ha nagyon akarja az a magyar szereplő, akkor végül is meg tudja venni másképpen is ezt az MNB diszkont kötvényt. Tehát igen, elméletben ugye előfordulhat az, hogy a magyar piaci szereplők, akár a külföldi szereplők közbeiktatásával valamilyen formában hozzá tudnak jutni ehhez a hozamszinthez.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Árgyalán Ágnessel, lapunk elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Én is köszönöm.
A következő interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette a Portfolio Hitelezés 2023 konferencián május 4-én.
Továbbra is itt vagyunk a Portfolio Hitelezés konferencián, és itt van velünk a Portfolio Kitelepült Podcast stúdiójában Krisán László, a Kavoz ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Kezdjük azzal, hogy éppen most folyik a Portfoliónak és a Kavosznak egy közös roadshow-ja. Ugye a következő állomások az május 9-10-11 Győr, Szeged, Kecskemét. Mik az első tapasztalatok, és miért tartották fontosnak, hogy megszervezzék, vagy hát közösen megszervezzük ezt a sorozatot?
Hát nem első tapasztalat, ugye mi szerintem 15 éve csináljuk azt, hogy nekem egy nagyon régi alapelve, még picit olyan talán Demjános alapelv, én Demján Sándor mellett voltam egészen haláláig 18 éven keresztül, és én azt tanultam Sándortól, hogy az, hogy én mit gondolok, az egy dolog. De az, hogy azok az emberek, akikkel kapcsolatban állok, azok mit gondolnak, az egy másik dolog. És én ezt nagyon komolyan veszem azt, amit ő nekünk hagyott szellemi örökségként, vagy akár rendes örökségként, akár a Prima Primissima, akár a Széchenyi Kátya program, és azok a tanácsok, tanítások, amiket ő tanított nekem, mint mentoromnak, vagy kicsit talán apakép is biztos, hogy volt bennünk, amikor dolgoztunk vele, az volt, hogy én nem akarom megmondani az íróasztal mellő, hogy szerintem mire van szüksége a vállalkozásoknak. Én nem akarok elefántcsontoronyba ülni, hanem el akarok menni minden vállalkozáshoz. Gyakorlatilag 15 éve folyamatosan országjárunk, nem roadshowzunk, ez egy rossz út, utálom ezt a szót, hogy roadshow, országjárunk 15 év óta. Most volt 2 év kihagyás ugye a Covid meg a háború eleje után, de újra kezdtük ezt a dolgot, a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak a támogatását élvezi, nem pénzben, hanem inkább egy eszmély támogatását ez a program. Minden évben tavasszal és ősszel elmentünk különböző helyekre, és nem feltétlenül csak a megyeszék helyekre. Eleve az Széchenyi Kátya programnak egy nagyon furcsa, pont a mai portfólió hitelezési konferencián hangzott el az előadásomban, hogy nagyon furcsa, hogy egy ilyen pesti flaster gyerek létemre ez a program, a Széchenyi Kátya az leginkább a vidék hitele, tehát 75% az vidéki vállalkozásokhoz menő hitel, és én nagyon büszke vagyok, hogy pesti gyerek létemre sikerült ezt a fajta bizalmat megkapnunk a vállalkozásoktól vidéken, hiszen egyébként a számok nem ilyenek, a számok azt mondják, hogy 50% van Budapesten bejegyzett cég, és 50% vidéken. Ennek egy része természetesen véleményes, vagy óvatosan kezelendő, hogy miért is van ez így, de én azt gondolom, hogy az, hogy 70% fölött vagyunk vidéken, ez nekem fontos. Ezért is kell nekem oda mennem, megkérdeznem a vállalkozásokat a legnagyobb tisztelettel, és én sosem számokról beszélek, hanem ezek mind életek, sztorik, történetek, vállalkozások. Én esküszöm, tartunk több mint 640 000 vállalkozásnál. én biztos, hogy két egyforma céget még nem láttam. És ez fontos, hogy őket ne is számként kezeljük, hanem mindegyiket egy önálló történetként kezeljük. Mindenkinek van 2-3-4 alkalmazottja átlagosan, inkább 2,5 alkalmazottja átlagosan, 2,5 családtagja átlagosan. Van Magyarországon 800,000 vállalkozás, ha ezt beszózom, azért ez egy 3-4 millió embert jelent, aki ezzel a vállalkozói léttel foglalkozik. Tehát szerintem megérdemlik ők azt, hogy oda menjünk, és megkérdezzük, hogy egyébként mi a problémád. Van nekünk egy új rendszerünk is egyébként, amit az irodáinkban is 220 irodánk van szerte szét az országban, és a nagy irodáinkban körülbelül a felében, sőt, több mint a felében felszereltünk olyan tableteket, ami minden héten változó kérdések mennek, és amíg a kollégáimmal hitelt igényelnek, beszélnek, egyeztetnek a vállalkozások, közben megkérjük őket arra, hogy ugyan egy pár kérdést tegyen fel, és ne csak azt a kérdést, hogy tetszik-e az iroda, és hogy jó-e a kiszolgálás és az ügyfélszolgálat, hanem olyan kérdéseket teszünk föl neki, ami őket napi szinten érdekli, mik a várakozásai, hogyan tud tervezni, milyen hitelre van szüksége, mi a problémája, miben látja az ő saját gondjait. És ugye egy vélemény nem vélemény, de amikor ilyen naponta bejön hozzánk 5-800, 600, 700, 800 vállalkozás, és abban mondjuk 100-200 ki is tölti ezeket a kérdéseket, ami 8-10 kérdés, rettenetesen jó lakmuszpapír, és picit rajta tudjuk tartani így az ütőerén a vállalkozásoknak a kezünket, és az nekünk nem azért kell, mert most kíváncsiskodunk, és kíváncsi fáncsit játszunk, hanem azért van, mert azt gondoljuk, hogy ne legyünk olyanok, akik azt gondolják, hogy majd ők tudják az okosat, meg a frankót, hanem hogy a vállalkozó, aki nagyfiú, pont el tudja mondani, hogy mire van, mi a baja, mi a problémája. Nekünk ezeket kell összetennünk, ezekből problémahalmazt kell alkotnunk, arra kell csinálnunk megoldási javaslatot, el kell jutatnunk a gazdaságpolitikai döntéshozók felé, kell kérni az ő beleegyezésüket és támogatásukat, és aztán már csak idézően végre kell hajtanunk. Ez a mi munkánk is. Mondom, 21 éve, 22 éve csinálom ezt a Széchenyi Kártya programot. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen, nem volt két egyforma időszak. Ugye a gazdaság az nem egy statikus állapot. Minden nap történik valami. Minden hónapban van valami új helyzet. Nincs az, hogy most nyugodt. Ha lenne 2 hónap, amikor nem történik semmi, én annyira örülnék.
És mik most a főbb visszajelzések a magyar KKV-któl? Ugye az infláció, energiaválság, recessziós környezet, ez lehet csak néhány szó, ami leírta az elmúlt időszakot. Hogy látják most a helyzetet? Mennyire optimisták?
Hát optimizmusról azért nagyon nagy szó nincsen, és piszok nagy igazságtalanság az, hogy 2 év Covid után nem az, hogy végre nyugalom lett, hanem jött helyette egy háborús válság. És a háborús válság még önmagában az egy hiba, vagy egy probléma, de ehhez kapcsolódóan viszont előjött egy nagyon komoly energia mizéria. Azért mondom azt a mizéria szót, mert azért ennek egy része egy elég komoly pánik volt, egy rezsipánik volt. Ez lecsengett. Egyébként nekem volt egy írásom az egyik ilyen blogon, vagy saját blogomon, és abban az volt benne, hogy én attól tartok, hogy lehet, hogy ezt most nem lehet megoldani hétfőről kedre egy ekkora helyzetet, az, hogy most 300 euróra fölmegy a TTF földgázára a tőzsdén, a holland tőzsdén, hanem ezt lehet, hogy ki kell ülni. És akkor mit ad Isten, mi történik? Eljött a január, és februárra már 40 alatt volt a földgáznak az ára. Tehát ugye megint a változékonyság. Egyébként ez a kiszámíthatatlanság az, ami a vállalkozásokat iszonyúan frusztrálja. Ezért is van az, hogy óriási szükség van Széchenyi kártyára, hiszen az egy fix kamatos. Tehát én, amit ma mondok neki kamatot, az lesz neki 10 év múlva is. Akkor, amikor nem lesz őrület. Amikor jött a Covid, akkor mi 0,5 környéken adtuk a hitelt, most már 5%, de amikor 0,5-en adtuk, akkor 3% volt a jegybanki lapon, most meg 18, 13 év volt, azon 18. Tehát azért lássuk be, azért egy kamatkörnyezet iszonyúan elszállt, de a mai nappal is azt tudom mondani a vállalkozónak, hogy neked a hitelkamatod 5 év múlva is 5% lesz, amire egyébként még mindig a bubor meg a birs, ugye a birs az egy olyan jelzőszám, hogy most hány év múlva mennyi lesz kb. A kamat, a birset 5 év múlva is 8,5-re mondják, tehát azért az azt jelenti, hogy az 5 még akkor is nagyon jó lesz, nem csak ma, amikor 20, és a 20% az konkrétan betonfal. Tehát ha nem lenne államilag támogatott hitel, és én nagyon egyetértek Nagy Márton miniszterrel, aki mindig azt mondja, hogy hitel összeomlás lenne konkrétan, ha nem lennének támogatott hitelek, és ez nem eldöntendő, hanem egyszerűen egy olyan kényszer, hogy a gazdasági növekedést akar egy gazdaságpolitika. ha nemzet stratégiát akar egy gazdasági kormányzat, vagy egy kormányzat, akkor biztos, hogy benne van az, hogy gazdasági növekedés nem lehet hitelezés nélkül. És nem vagyok hivatott eldönteni azt a vitát, hogy kanyarban most előzni kell, vagy fékezni, az nem az én, hál' Istennek nem vagyok politikus, hogy ezt el kelljen döntenem, de az biztos, hogy egyszerre a gáz meg a féket biztos nem lehet nyomni. Tehát fűteni is nem lehet. Viszont egy biztos, Nagy Márton ma azt is mondta az előadásában, és nagyon, nagyon örültem ennek a mondatnak, hogy itt nem az a kérdés, hogy lehűtöm-e a gazdaságot olyan szintre, hogy megállítom a hitelezést, és ezáltal majd az infláció szépen lassan visszavánszolog a helyére, hanem az a kérdés, hogy lehet-e ennek az ára az, hogy kivéreznek a vállalkozások. És én azt gondolom, hogy csak az élő vállalkozó a jó vállalkozó, aki életben maradt a válság végére, és én egy nagyon legyengített, utolsó percben levő, lélegeztetőgépen levő vállalkozásokat nem tartok egy jó iránynak. Tehát igenis, akkor is, hogyha drága, akkor is, hogyha ez kicsit lassítja talán a kilábalási folyamatot, nem lehet magukra adni a vállalkozásokat úgy, hogy nincs mellettük egy államilag támogatott program, és kifejezetten köszönöm a miniszterelnök úrnak, a Nagy Márton miniszter úrnak azért, hogy beleálltak ebbe a támogatási politikába, pedig mondom még egyszer, ez nem egy olcsó mulatság, és nem áll olyan jó ma Magyarország sok jó év után sem, hogy nagyon sok tartaléka lenne, az energia olyan szinten kapta szét a költségvetés, hogy egyszerűen nincs most elegendő forrás, de erre ha jut, akkor az egy kifejezetten pozitív jövőkép a vállalkozásoknak.
Ezzel kapcsolatban fontos hír, hogy meghosszabbodik a Széchenyi kártyaprogram, itt mik a főbb tudnivalók?
Hát ugye mindig fél évente kellett változtatni a kártyát, nem azért, mert most ráértünk változtatgatni, meg unatkoztunk, hanem azért, mert az Unió a Covid alatt kialakított egy támogatási engedélyezési rendszert, és fél éven kötelességének érezte, hogy felülvizsgálja azt, ezért fél évente akkor is változtatnunk kellett, hogyha nem akartunk. Most is ez van egyébként, de a kormány ezt a döntést hozta április 12-én, hogy most félretesszük ezeket a gondolatokat, és azt mondjuk, hogy legyen megint egy stabil, kiszámítható működés, ezért a fél éves változtatás helyett évvégéig meghosszabbítottuk a programot már áprilisban. Ma került ez bejelentésre hivatalosan Nagy Márton miniszter úr által, illetve általunk is, és több olyan téma van, ugye mi nagyon sokat kell, hogy reagáljunk valamire. A Covid-ban szerintem hetente jött elő újabb probléma, hol a munkahely megtartás volt a probléma, hol a turisztika volt, hol a benzinkutak, hol az energia téma, hol az asszály, mindig volt valami, és mindegyikre reagáltunk heteken belül, és kitaláltunk újabb és újabb hiteltermékeket. Asszályra az asszály hitelkártyát, a benzinkút kártya volt, a munkahely megtartó hitelünk volt, volt a Covid kártya, a kríziskártyának hívtuk egyébként ezt a Covid kártyát. Most pedig például van két problémakör, sőt három is. Az egyik ugye az, hogy az ukrán gabona az rászabadult most a piacra, nem csak a magyar, hanem az európai piacra is, és komoly problémákat okoz az ukrán gabona, nem nekem, hanem általában magának az elosztási láncnak. És ennek tekintetében talán nem titok, hogy nem sokára a kormány elé kerül egy programelem, ami a gabona kérdés körében egy olyan agrárforgóeszköz hiteltípust próbál meg értelmezni, és amennyiben a kormány elfogadja, úgy ezt be is vezetjük, ami pont ezekre a dolgokra próbál megoldásokat találni. Ugyanilyen probléma az, hogy nagyon sok lejáró hitel van csövön, amik ugye még a Covid elején kezdődtek el, általában 3 éves forgóeszköz hitelek voltak, és most 23-ban, és azok ugye a Covid az 20 márciusában kezdődött, és azok elkezdenek lejárni. És hogyha valaki akkor fölvett egy hitelt 2-3-4%-os kamaton, most meg még nem áll úgy, hogy vissza tudja azt fizetni, és át kéne vinnie ezt egy másik hitelbe, akkor kapna mondjuk 18-20%-on. Nem lesz őszinte mosolya. Tehát mi most erre dolgoztunk egy konstrukciót, vagy több konstrukciót pontosabban, egy ilyen kiváltó hitel, vagy egy átváltó hitel, vagy egy tranzit hitel típusú valamit, ami arra szolgál, hogy hogyan lehetne kiváltani ezeket a lejáró hiteleket, vagy tovább vinni ezeket a cégeket azért, hogy még kapjanak újabb időszak lehetőségét arra, hogy ki tudjanak lábalni jobban, vagy még jobban.
Tehát akkor igazából a következő időszakban az agráriummal és a refinanszírozással kapcsolatban is lesznek feladatok. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Az elmúlt percekben Krisán László, a Kavoz ZRT vezérigazgatója volt a Portfolio Checklist vendége. Köszönjük, hogy itt volt a műsorban.
Én köszönöm, és megtisztelő volt.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Braun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.